Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezet első versétől kezdve a 15. versig a következőképpen. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt olvastuk, közel volt a zsidók ünnepe, a húsvét. Mi volt a zsidók húsvéti ünnepe? Tudjuk jól, a páska ünnepe, az Egyiptomból való kiszabadulásnak az emlékünnepe volt. Vagyis egy fizikai függőségből, rabszolgasságból való kiszabadulásnak az ünnepe, az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe, örömünnep. És lám, néhány vagy sok száz évvel később Izrael népe ismét egy fizikai függőségben van. Most már nem az egyiptomiak szolgasságában, hanem a rómaiak szolgasságában. Kivonultak, megszabadultak, ünnepelték minden évben, több mint 1000 éven át, és most ismét ott vannak rabszolgasságban. Lásd Venezuela, amit említettem a március 15-i ünnepségen, ahová menekültek többen magyarjaink, hogy megszabaduljanak a kommunizmus rabszolgasága alól, és most ott kezd kiépülni a kommunizmus. Valahogyan igaza van annak a római történetírónak, aki Szenekának, aki azt mondta, hogy sokfele jártál már a világon, sok mindent megpróbáltál már, és nem találtad meg a lelked szabadságát. Lelket kell cserélni, mondja Szeneka, nem éghajlatot. Hiszen soha nem tudjuk, hogyha ide megyünk, oda megyünk, a vágyak hazájába megyünk, hogy mikor ér utol ott egy másik fajta fizikai függőség, rabszolgaság. Közel a húsvéti ünnep, de most már a másik ünnepről beszélek, a jézusi húsvétről. Ez is közel volt már. ami viszont egy lelki szabadságnak az ünnepe. Ott vannak a fizikai függőségben, és közel van már a feltámadási ünnep. Az a feltámadási ünnep, amely nem ismer határokat. Mi is emlékezünk olyan eseményekre, amelyek fizikai függőségből szabadítottak, vagy próbáltak felszabadulást hozni. Emlékeztünk március 15-ére, ezzel összefüggésben emlékezünk 1867-re, a kiegyezés évére, emlékezünk 1989-re. Nagyon fontos dátumok ezek, nagyon fontos, hogy ezekre a dolgokra emlékezzünk. Ezek után vagyunk már, de talán még a Jézusi húsvét előtt vagyunk. Nem csak azért, mert most még csak bőjött 4. vasárnapja van, hanem azért, mert sajnos népünk nagyobbik része nem élte át a lelki húsvétot, a lelki szabadulást. Utána vagyunk már sok-sok mindennek, sok-sok mindentől szabadult ez a nép, de a lelki szabadságot bizony a többség nem élte át. És ezzel összefüggésben szeretném megkérdezni azt, hogy vajon mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy megelégít az, amit kapunk. Tudnék, Jézus azért ülteti le az embereket, ezt a sokaságot, hogy megelégítse őket. És a tanítványokat kérdezi, hogy tulajdonképpen mit is kell nekik adni. Illetve a tanítványokat hatalmazza fel arra, hogy adjanak enni, elégítsék meg ezt a sokasságot. De hogyan gondolkodnak a tanítványok? Ők a fizikai szükségletekre gondolnak. És egy gyors számítást is tesz Fülöp. Nézi, hogy 5000 férfi van, nyilván voltak nők, gyerekek is ezen kívül. És a gyors számításnak az eredménye az, hogy megszorozza a napi munkabért, ami körülbelül egy dénár volt, megszorozza 200-zal, azt mondja, hogy hát ennek 200 áru kenyér sem elég, hogyha valaki egy picit is akarna kapni belőle. Tehát, hogyha megszorozzuk, hogy mondjuk nálunk, nem tudom, egy napi munkabér átlagosan mondjuk 3000 forint, akkor szorozzuk meg 200-zal, azt mondja, hogy 600000 forint sem elég. Nem tudjuk, képtelenek vagyunk kielégíteni ezt a sokaságot. Aztán, hogy nem, András meg emleget egy kisfiút, akinél van jelentéktelen mennyiségű élelem, 5 kenyér és 2 hal, de hozzá is teszi, hogy mi az ennyinek. De András már máskor is oda vezetett embereket Jézushoz. A János evangéliumnak az első fejezetében olvassuk azt, hogy amikor keresztelő János azt mondja, hogy most már nem engem, hanem Jézust kell követni, akkor András az, aki amikor találkozik a testvérével, Simonnal, akkor azonnal mondja, hogy megtaláltuk a messiást. Most már őt kell követni. Ő az, aki oda vezeti a testvérét Jézushoz. Itt, ebben a történetben András az, aki oda vezeti ezt a kisfiút Jézushoz. Megtaláltuk. Ő az. Jézus ezután mondja, hogy ültessétek le az embereket. Az még, hogy leülnek, ez még nem a megoldás, de én azt hiszem, hogy szükséges lépés a megoldás felé. Szükséges lépés az, hogy mi is le tudjunk ülni egy héten legalább egyszer, és át tudjuk gondolni azokat a dolgokat, amik körülvesznek bennünket. Szükséges leülnünk, hogy ne pörögjünk tovább. Mert mindenki érzi, és mindenki tudja azt, hogy egyre több követelmény vesz körül bennünket, egyre nagyobb a hajtás, és én egészen biztos vagyok benne, hogy ennek a hajtásnak a szellemi világban lévő oka az, hogy az ördög ilyen módon próbál bennünket eltávolítani az Istentől. Hát ilyen módon támaszt követelményeket, sok-sokféle módon, hogy távol tartson istentisztelettől, távol tartson bibliaórától, egyszerűen leépítse az életünkben azokat az alkalmakat, amikor leülünk. Egyértelmű. Egyértelmű a cél. Gondoljuk csak végig azt, hogy hányszor és hányszor történt meg az életünkben az, hogy valahova, valamilyen gyülekezeti alkalomra jártunk, és még bírnánk járni, de abba maradt. És nem azért nem megyünk, mert nem visz már a láb. Az is egy történet, egy külön történet, hogy valamikor már nem visz a láb. Valamikor már képtelenek leszünk elmenni. De mi akkor hagyjuk abba a dolgokat, amikor még képesek lennénk rá, azért, mert a szellemi világban az ördög gondoskodik arról, hogy ne legyen időnk rá, legyen sok minden más fontosabb. Tehát az első nagyon fontos lépés az, hogy üljünk le. Ez még nem a megoldás, hogy leültünk a templompadban, vagy a gyülekezeti házban. Ez még nem megoldás, de szükséges ahhoz, hogy Isten megelégítsen bennünket. Jézus ezután kiosztja a halakat, kiosztja a kenyereket. Ő az, aki tud adni eleget belőle. Nem másokra kell várni, hogy mások osszák ki a javakat számunkra, hanem Jézust kérhetjük, hogy ő adja, ő tudja igazságosan szétosztani. Nem tudja senki más igazságosan szétosztani a javakat. Mindig igazságtalan lesz. Akár demokráciában élünk, akár diktatúrában élünk. Hogyan indult el mondjuk az amerikai demokrácia? Ja, azok voltak egyenlőek, azokat tekintették egyenlőeknek, akik fehérek voltak. Ad egy. Ad kettő, azokat, akik tulajdonnal rendelkeztek. Mivel a tulajdon az mindig a férfiak nevén volt, ezért a nők eleve ki voltak zárva a demokráciából. Vagyis nem volt igazából demokrácia. És még sorolhattam a különböző dolgokat. Soha nem várhatjuk azt, hogy igazságosan ossza szét egy rendszer a különböző javakat. Nekünk Jézusnál kell leülni, és őt kell kérni, hogy ossza szét azokat a javakat, amelyekkel meg tud elégíteni bennünket. És akiknek Jézus adott, azok jól laktak. De hogyha a történet mélyére ásunk, akkor azt látjuk, hogy itt nem az anyagi javakon volt a hangsúly, hanem a vele való közösségen. Mondok két történetet, amely arról szól, hogy milyen volt az, amikor Jézust királlyá tették az életükben. Hogyan elégítette meg őket Jézus? Azért térek erre rá, mert a végén ott van az a kis megjegyzés, hogy utána a nép királlyá szerette volna tenni Jézust, mondom így kenyér királlyá szerette volna tenni Jézust, ő azonban visszavonult, mert ezt nem vállalta. Ő ennél többet akar adni. Nem a fizikai rabszolgasságból akar kiszabadítani, hanem ő igazi húsvétot akar. Igazi lelki szabadságot akar nekünk nyújtani. Az egyik történet arról szól, itt Magyarországon él most is az a fiatalember. Egyébként az egyik rokona most az evangélius teológián tanul, aki egy hívő családban nőtt fel, viszont elkezdett könnyű drogokat fogyasztani, és hát a szülei hiába próbálták lebeszélni erről, nem tudták, és elkövették azt a hibát, hogy azt mondták neki, fiam, hogyha vagy a kábítószerről szoksz le, vagy pedig elmész. És hát a fiú mit választott? Azt, hogy elmegy, de úgy elment, hogy kiment Hollandiába, tudnék, ott legalizálva vannak a könnyű drogok, és ott viszont már tagja lett egy maffiának, és drogkereskedelemből élt, és abból kereste meg a saját fogyasztására való pénzt is. És ott döbbent rá néhány év leforgása alatt, hogy itt már sokkal nagyobb a tét, innen már nincs olyan könnyen szabadulás, érezte, hogy megy lefelé a lejtőn. És akkor még el tudta határozni, el tudta dönteni, még abban a helyzetben volt, hogy el tudta dönteni, hogy ő szakítani szeretne ezzel az életmóddal. Úgyhogy a következő alkalommal, amikor egy pajtában találkozott a drogdílerekkel, akkor bejelentette, hogy hát ennyi volt, most ő kilép. Persze naív volt, hogy ezt ilyen egyszerűen meg lehet csinálni. Azt látta, hogy nagyon haragosan néznek rá, akik körbevették, és szépen közelednek hozzá. Úgyhogy gondolta, hogy ennek már nem felese a tréfa. És akkor hangosan, magyarul kezdett el imádkozni, hogy Úr Jézus, segíts rajtam! Úr Jézus, segíts rajtam! Akkor hirtelen megszólalt a mobiltelefonja, tudnék korábban egy menekülési útvonalat tervezett meg a maga számára, egy munkahelyet keresett, ahol el tudna helyezkedni, ezen keresztül szabaduljon ki a drogdílereknek a fogságából. Megszólal a mobiltelefonja, és hát aki a munkát ígérte neki, azt kereste. És akkor mondta neki, hogy jó van, rendben van, megyek, itt vagyok két utcával odébb. És akkor letett a mobiltelefont, és mondta a hozzá közeledő társainak, hogy bocsánat, fiúk, de most nekem el kell menni, itt két utcával odébb vár a munkaadom. És akkor annyira megdöbbentek ezen, hogy szépen keresztül tudott menni rajtuk. Azonnal az a történet jutott eszembe, amikor azt olvassuk Názáretben, hogy Jézus meg akarták kövezni, de ő keresztül ment a sokaságon. Elment a holland munkaadójához, aki viszont sajnálkozások közepette mondta, hogy hát sajnos most mégsem tud munkát adni. Erre ő mondta, hogy hát ő tulajdonképpen nem is szeretett volna munkát kapni, hanem ilyen módon szeretett volna kiszabadulni, és Magyarországra kellene neki eljutnia. Azt mondja, a repülőtérre viszont nagyon szívesen elviszem. Azonnal vitte a repülőtér, és azonnal érkezett haza Magyarországra. Egy történet, mi eshet meg valakivel, aki Jézust királlyá fogadja a szívében, az életében. Hogyan tudja megelégíteni? A drog nem tudta megelégíteni, viszont Jézussal egy teljesen új, megelégedett életet kezdett el. Vagy egy másik történet, az egyik pszichiátrián történt, nem tudom, hogy bezárták-e már azóta, de a lényeg az, hogy tönkrement a házasság ennek az asszonynak, és a férje szerette volna a gyerekeket megkaparintani, hát olyan módon, hogy nyilvánítsák alkalmatlanná a gyermeknevelésre, és ezért a bíróság beutalta a pszichiátriára egy vizsgálatra. És hát ott kiderült persze, hogy teljesen normális és teljesen alkalmas a gyermekek nevelésére, viszont ő ott a korteremben hat másik beteggel kezdett el beszélni a Jézusban való hitéről. Ebből a hat emberből hárman hitre jutottak. És még az egyik pszichiáter is, aki nagyon nyitott volt és érdeklődött az evangélium iránt, szintén szívesen beszélgetett róla, mert úgy érezte, hogy neki is erre van szüksége. És hát amikor kiment a pszichiátriáról, akkor most már papírja volt róla, hogy ő normális ember, és azóta is visszajár ezeket a betegeket lelki gondozni, és a pszichiátert is. Tudjuk a múlt rendszerben is azokkal a betegekkel, akikkel nem tudtak már mit kezdeni pszichiáterek, azokat a betegeket sokszor küldték Gyökösi Bandi bácsihoz, és ő gyógyította őket az evangélium erejével. Ugyanezt tette meg ez az egyszerű asszonyka, aki királlyá tette Jézust a szívében, és tovább adta azt, amit kapott. Talán azokat a maradékokat tette félre, amiket itt is a történetben félretesznek, amik már fölöslegesek voltak ezeknek az embereknek, azt tovább vitte a kórteremben lévő betegeknek. Még egy gondolat. Utal ez a történet az úrvacsorára is. Hálát adott és megtörte a kenyeret és kiosztotta. Utal arra, hogy az igazi megelégítettség az az úrvacsorából fakad. Tegnap a Biblia iskolán úgy emlegette az előadónk, hogy az úrvacsora az egyik legfontosabb lelki fegyverzet, amivel rendelkezünk. Nagyon jó ilyen szempontból a böjti úrvacsorai lehetőség, hiszen a böjti időszak különösen is egy szellemi-lelki harcnak a területe, és az úrvacsora pedig annak a megerősítése, hogy Jézushoz tartozunk, hogy az övéi vagyunk. Újból és újból megerősítetjük azt, hogy az övéi vagyunk, hogy megváltott bennünket, hogy megbocsátotta a bűneinket, hogy örök életet adott, hogy új életet adott. Újból és újból megerősítetjük az úrvacsorában azt, hogy Jézus a mi királyunk. És akkor már nem kenyér királyá akarjuk őt tenni, ahogyan ezek az emberek, hiszen kenyér királyá tenni Jézust az ledegradálása Jézusnak, hiszen ő ennél sokkal-sokkal többet ad. Megadja a kenyeret is, gondoskodik rólunk, de ez még nem elégít meg. Erre szokták mondani, hogy szegények vagyunk, de jól élünk. Azért, mert tele van a hasunk, mindenünk megvan, de mégis szegénynek érezzük magunkat. Miért? Mert lelkileg nem tud megelégíteni a materiális jó. Hiába várjuk az anyagitól, hogy megelégítsen, az nem arra való. A lelki javak tudnak megelégíteni, az úrvacsora tud megelégíteni. Nyilvánvaló, ha kevesen élünk az úrvacsorával, kevesen tapasztaljuk meg a megelégítettséget. És kevesen tapasztaljuk meg a lelki erőt is a hétköznapokban. Ezért, záró gondolatként, ez a történet arról szól, hogy tegyük királlyá Jézust, hogy valójában ő király, de ne kenyér királlyá tegyük, ne anyagi boldogulást várjunk tőle, hanem ennél sokkal-sokkal többet. Olyan királlyá tegyük, aki bármilyen körülmények között tud nekünk erőt adni, bármilyen körülmények között tud rólunk gondoskodni, azaz szívünk megváltó királyává tegyük és így fogadjuk el. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te király vagy, de bocsásd meg, hogy sokszor, amikor királynak tartunk, csupán kenyér királyságra gondolunk. Mi is azért megyünk, azért gürcölünk, mert szeretnénk még jobban élni. És nem vesszük észre azt, hogy nem ettől fogunk jobban élni. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy téged megváltó királlyá tegyünk a mi szívünkben. Mi is átéljük azt a túláradó bőséget, amelyet ez a sokasság átélt. Átéljük azt, hogy te tudsz gondoskodni testileg is, fizikailag is rólunk, de sokkal többet adsz ennél, lelkileg erősítesz meg a bűnbocsánatban, az új életben, örök életben, a megváltásban. És azt művelet, hogy ezt mi is tovább tudjuk adni egymásnak, hogy minél többen megelégített emberekké válhassunk. Amen.